Ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok. Ha tetszenek a témáink, kövessetek minket a Facebookon, és keressétek fel a borravaló.hu oldalunkat, iratkozzatok fel podcastjainkra. Ahogy a múltkor, mostani adásunkban is a női energiákról lesz szó. Az idei Gourmet Fesztivál témája ugyanis ez. A múltkor Fekete Zsókával beszélgettem, mangalica tenyésztésről, mangalica finomságokról, ezt a beszélgetést már meg lehet hallgatni a borravaló.hu oldalon, most a kenyérről lesz szó. Ormos Gabriella sikeres kommunikációs céget vezetett, a nagyvárosi versenyszférában élte mindennapjait. Aztán váltott, és elkezdte megvalósítani régi álmát, az először barátoknak készített kenyerekből, péksüteményekből, egy ma már sikeresen működő pékség lett Buda Jenőn. Gabriellát pedig kovász nagykövetként is ismerni. Ellátogattam hozzá Buda Jenőre, és a templom mellett, ezt néha hallani is a beszélgetés alatt, a jenői pékség teraszán egy kiváló focaccia társaságában beszélgettünk a kezdetekről, trendekről, kovászról, vállalkozásról, kenyérről.
Hogy jött ez a pékség? Hogy jött ez az egész gondolat, hogy neked pékséget kell, vagy kenyeret szeretnél sütni?
Én kenyeret már elég régóta sütök, mégpedig olyan megfontolásból, hogy szeretem tudni, hogy mit eszem, és mi van abban, amit én eszem. Nagyjából 20 évvel ezelőtt kezdtem el kenyeret sütni, csak úgy otthonra, hogy el legyünk látva pékáróval. Nem volt különösebb motiváció mögötte. Minden héten megsütöttem 20 zsemlét, azt betettem a fagyóba, és minden reggel kivettem 2, tehát ez volt így a logisztika. Semmi különös. És egyszer csak 14 évvel ezelőtt azt mondták nekem egy ilyen biorezonanciás vizsgálaton, hogy nekem az élesztőről le kéne jönnöm. Hát mondom, az baj, mert hát akkor mit fogok én enni? Hát mivel fogom sütni a napi kenyeremet? És hát mondja, az egyik barátnő mondta, hogy hát próbáld meg kovásszal. Hát mondom, arról én már hallottam, de az olyan hókusz-pókusz, hogy nincs benne élesztő, de mégis van benne élesztő, de olyan, mintha élesztős lenne az a kenyér. Szóval a végeredmény az akár jó is lehet, de olyan furcsa volt az egész, hogy most akkor ezzel mit kell, hogy kell csinálni.
De ugye eredetileg volt valami speciális recept, vagy elképzelés, vagy csak a lehető legegyszerűbb módon elkészíteni a családnak a zsömlét kenyeret?
Ez volt a cél, hogy meglegyen a napi betevőnk. És hát annak idején 14 évvel ezelőtt semmiféle szakirodalom erről nem létezett magyar nyelven, külföldiül is csak alig-alig. Úgyhogy nem volt más választásom, megvettem a Richard Bertinének a könyvét, egy Angliában élő francia pék, és elkezdtem belőle kovászt készíteni, legnagyobb meglepetésemre sikerült. És volt a Richard Bertinének egy gyönyörű kockás kerek kenyere a könyv elején, és azt mondtam, hogy én ilyet akarok sütni, tehát nekem ez az etalon. És akkor elkezdtem, és minden nap megpróbáltam, és időnként sikerült bele viszonylag elfogadható minőséget produkálni. Tehát
otthon
hogy van remény.
Normál sütő,
abszolút,
normál konyhai eszközök.
Igen, abszolút. Tehát a legegyszerűbb otthoni eszközök közepette. És akkor láttam, hogy van esély, mert időnként sikerült, de nem tudtam, hogy mitől sikerül, és mitől nem sikerült. Tehát, hogy ilyen összefüggéseket már nem láttam mögötte. De kitartó voltam, mert minden nap sütöttem egy kenyeret, és hát ebből aztán lett egy ilyen szinte fanatizmussá vált hobbi.
Jöttek a barátok, gondolom, és akkor tudták, hogy az más. Nem tudsz-e nekünk is sütni?
Na, ez egy nagyon jó. Tehát, hogy van ennek egy pszichés háttere is. Ugyanis mi magyarok nagyon nehezen mondunk egymásnak elismerő szavakat. Tehát nehezen mondjuk ki azt, hogy jaj, de ügyes vagy, de szép vagy, de jót csináltál, hű, de jó. Ez nem megy nekünk magyaroknak, vagy legalábbis elég fukarok vagyunk benne. Na most, amikor odamész egy friss, kovászos kenyérrel valakihez, akkor azt általában nem lehet szó nélkül hagyni, mert viszont nagyon szeretjük mi magyarok a jó kenyeret. Uh-huh. És akkor nagyon sok ilyen péket ismerek, aki így kezdett el sütni, hogy tulajdonképpen kapott végre elismerést a munkájára, kapott visszacsatolást a munkájára. És persze ilyenkor mi a reakció? Hát másnap sütök 4-et, hogy még négyszer ennyi, vagy kétszer ennyi elismerést kapjak. Szóval, hogy ez egy elképesztő, nem tudatos, de komoly motiváció. Úgyhogy valahogy így történt velem is, hogy nyilván akkor adtam a családtagoknak, adtam a szomszédnak, vittem be a kollégáknak a kommunikációs ügynökséghez. Egyébként ott minden hétfőn volt egy reggelink, és az egyik kolléganőnknek, a férjéknek van egy péksége, úgy hívják őket, hogy budai pékség. És mindig onnan hoztuk a pékárút ezekhez a reggelikhez, és velünk dolgozott a Boncz Gézának a fia Dani, és egyik reggel megyek be két veknével a hónom alatt, Dani rám néz, azt mondja, na mi van, megnyílt a női pékség? És hát tulajdonképpen ebből a poénból született a Jenői pékség neve.
Nagyon jó hangzik. Közben a kezdetekhez még visszakanyarodok, tehát hogy a könyvben gondolom a kovász leírás, hogy kell azt csinálni, stb. De hogy volt valami spéci, hogy ilyen búzát kell, B55-ös, vagy nem tudom, tehát ugye ez így elindul valahol, és akkor az ember, ahogy kapargatja a felszínt, egyre mélyebbre kerül, és keresi ezeket az alapanyagokat.
Igen, hát először is meg kellett tudni különböztetni, hogy mi a különbség a BL55 meg a BL80 között, ugye 80-as a kenyérliszta, az 55-ös a fehérliszt. Hogy ez mitől különbözik? Miért hívják egyiket így, miért hívják másikat úgy, és ezek voltak így az alapok. És aztán nyilván, ahogy az ember csúszik egyre mélyebben bele a sztoriba, ma már ugye megkülönböztetjük, hogy kövön őrölt, vagy hengermalomban őrölt, félbarna, vagy fehér, vagy tehát, hogy igen.
És tudja a közönség is?
Törekszünk rá, hogy tudja. Tehát feladatunk szerintem az edukáció, törekszünk arra, hogy megmutassuk a különbséget, igen.
Van egy ilyen elképzelésem, hogy amikor irodai dolgozók, akik szellemi munkát végeznek, így ilyen romantikus álmot szőnek, akkor az első, ami eszükbe jut, az a kávézó. A másik meg talán lehet a pékség, vagy valami ehhez hasonló, tehát mondjuk sütemény, kenyér, kávé, ami neki otthon is egyébként megy, vagy megyeget, és akkor azt mondja, hogy hú, hát ez egy tök jó, én ezt fogom csinálni. De ez a romantikus álom kategória, mert ugye üzletet csinálni az egészből, és ebből élni, az egy teljesen más világ.
Abszolút. Azt szoktuk mondani, hogy az, hogy te jó kenyeret tudsz sütni, az nagyjából egy ilyen 10% a pékség alapításhoz. Az összes többi az egy menedzsment kérdés.
Ehhez kellett ez a háttér, ami neked volt, vagy hogy ment az a kezdeti időszakban?
Szerintem nagyon hasznos, hogy nekem volt egy céges hátterem, tehát én egy kommunikációs ügynökségnek a társ ügyvezetője voltam 16 évig, és az egy 35-40 fős csapat volt. Úgyhogy nyilván nagyon sok tapasztalatot hozok onnan, de egyébként ez most egész más és számomra is kihívás, úgyhogy én, mint vezető, nap mint nap még nagyon sokat tanulok itt a pékségben is.
Mert ugye ez nem egy egyszerű dolog, főleg ugye nem Budapest, és sok minden van, ami befolyásolja azt, hogy ez sikeres lesz-e. Tehát, hogy el lehet-e venni a nagy kerektől, vagy a nagy kiskerektől az ő piacukat, van-e fizetőképes kereslet, az emberek ugye hát egy világbajnok inflációval itt a Covid után megküzdve azért, hogy is mondjam, nagyon megnézik, hogy mit vásárolnak.
Ez így van, és nekünk azt gondolom, hogy feladatunk az, hogy egy picit edukáljuk a fogyasztókat, és tereljük őket vissza egy másik modellbe, ami nem olyan régen volt egyébként, csak nagyon elfelejtettük. Mert azért, ha megnézzük, akkor mondjuk nem kell annyira visszamenni az időben, mondjuk induljunk el egy 100 évről, hát 100 évvel ezelőtt, 120 évvel ezelőtt pont ez volt, hogy minden második faluban volt egy pékség, minden harmadik háztömbben a városban volt egy pékség, te oda elmentél, megvetted a napi kenyeredet, és ezzel el volt intézve az aznapi bevásárlás. Ugye ez működött tulajdonképpen a második világháborúig, utána jött az államosítás, akkor már a közértbe mentünk kenyérért, de azért még ott voltak a pékségek is, és aztán jöttek a hipermarketek a rendszerváltással, és gyakorlatilag eléggé lenullázták a hazai sütőipart. Úgyhogy nekünk most részben könnyű helyzetünk van, részben pedig egy szép és sok feladattal teli történet ez, hiszen a nulláról kell szinte építkeznünk, és ez egy jó lehetőség nulláról építeni valamit, de közben meg a fejekben rendet kell tenni, és át kell fordítani, és az egy nagy munka a, a hipermarketes vásárlóknak a visszaterelése, a lelassítása, a természethez újra közelebb vinni őket.
Ormos Gabriellával, a Jenői Pékség tulajdonosával beszélgettek, a szünet után folytatjuk.